Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét úgy, amint az írva található Mózes második könyvének a harmadik fejezetében, az első 14 versben a következőképpen.
Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyala, tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes, oda megyek, és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy, megnézni, kiáltott neki az Isten, a csipkebokor közepéből, és ezt mondta, Mózes, Mózes! Ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten akkor ezt mondta, ne jöjj közelebb, oldd le sarudat a lábadról, mert Szentföld az a hely, ahol állasz. Majd ezt mondta, én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az Úr pedig azt mondta, megláttam a népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert Istenem ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimenekítsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről, egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kánáni, a hettitai, az emóri, a perézi, a hívvi és a jebuszi néphelyére. Bizony, eljutott hozzám Izrael fiának segélykiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezest ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes ezt felelte erre Istennek. Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból? De Isten azt mondta, bizony, én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek. Amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a helynél fogjátok tisztelni az Istent. De Mózes azt felelte Istennek. Ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, a ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek. Vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta, így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok.
Gyertek testvérek, fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, minden jó, amit Te cselekszel. Nincs senki, aki felérhetné a Te gondolataidat, hogy hogyan formálod az életünket rosszból a jóvá, hogy hogyan állsz mellettünk a legnagyobb bajokban, hogyan kínálsz orvosságot, gyógyszert testünknek, lelkünknek. Köszönjük, Urunk, hogy Te jó vagy, maradék nélkül, hogy világosság van, és nincs benned semmi árnyék, hogy ugyanaz vagy, és mégis nem tudunk betelni a Te megismeréseddel. Urunk, hálával állunk előtted, hogy Te hívsz meg minket az Isten tiszteletre, hogy Te kínálod ezt a közösséget önmagaddal. Kérünk, szabadíts föl arra, hogy egészen oda tudjuk magunkat adni neked. Hadd tudjunk befogadni, megérteni, fölfogni valamit belőled. Jöjj, Szentlélek Isten, áradj ki közöttünk, töltsd be bennünket, formálj minket, szabadíts föl, hogy azok az emberek lehessünk, akikben Te gyönyörködsz, akiket megáldasz, akiket küldesz. Jézus Krisztus, formáld ki a Te arcodat, képedet mi rajtunk. Használd kérünk az időnket, a szavainkat, a figyelmünket. Szentelj meg minket, élő ígéddel, Urunk Istenünk. Amen. Az előbb felolvasott ige szakaszból egyetlen egy verset, az utolsó verset szeretném újra olvasni, Mózes második könyvének harmadik fejezetéből a 14. verset. Isten ezt felelte Mózesnek, vagyok, aki vagyok, majd ezt mondta, így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Jól ismert ez az ige szakasz, és mindig mégis meglep bennünket, így amiről szólni szeretnék közöttetek, az, ami meglepő, és arról, ami nem meglepő. A Mózes második könyvébe vagyunk benne, a Bibliaolvasó kalauz szerint kezdtük olvasni, fantasztikus történet, és fantasztikus történeten vagyunk túl az első könyvnek a végeztével, József történetével. Gyerektáborunkban József történetét vettük, aki itt volt részese, az most jól érti, és benne van ebbe a történetbe. Éppen ezért is, de azért is, mert a második könyv elején vagyunk, hadd idézzem föl, hogy hol ért véget az előző fejezet. Józsefnek az a mondata foglalja össze az első könyvet, és zárja le, amelyiket a testvéreinek mond. 50. fejezet az első könyvben, 20. vers. Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogy az ma van, és sok nép életét megtartsa. Ez a mondat egy családi drámában hangzik el, ott van minden, irítség, féltékenység, gyilkos indulat, ott van minden abban a családban. És ez a gyógyír a család számára, Isten terve. És az a csoda, hogy Isten a rosszat is, ő egyedül képes jóra fordítani, és sok nép életét megtartani. Nem csak egy család számára fontos ez az üzenet, amit megélhetnek, egy nép számára is fontos, de azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen ez a mondat az egész Szentírásnak az összefoglalása. A csoda, hogy Isten megteremti a világot, az ember föllázad ellene, és minden tönkretesz. De Isten a rosszat jóra fordítja, és nem mond le az ő tervéről, és véghez viszi. És ez a csoda bomlik ki előttünk most a második könyvében Mózesnek. Nem meglepő az az emberi állapot, amivel itt találkozunk, ezen nem csodálkozunk, ugyanaz az ember szerepel a második könyvben is. Amit látunk, az az embernek a nyomorúsága. Jákob leszármazottaival, Izraellel találkozunk ebben a könyvben, akik rabszolgaként érnek most már Egyiptomban. Másodrangú állampolgárok, vagy sokadrangúak, akiket minden módon nyírnak, írtanak, szorítanak vissza, mert a hatalom fél tőlük, sokan vannak, idegenek. És ez félelmet gerjeszt, és a félelem, mikor politikát csinál, ott pusztulás van. A félelemből pusztulás születik, és erőszak. Megfélemlítik ezt a népet, és erőszakkal kontrollálják őket, a munkakörülményeiket, de a családi állapotukat is. Törvényes keretek között folyik a népírtás, a fiúgyermekeket ki kell végezni. Mózes maga is csoda, hogy megmenekül, a neve is ezt jelenti, akit vízből rántanak ki, akit kihúztak a vízből. Csoda, hogy megmenekül, hogy ő életben maradhat. Nem, Mózes története nem meglepő. Sem az első könyv után, sem a ma történéseinek a fényében nem meglepő. Ha ma valaki szétnéz, hogy mi zajlik a világban, nem lepődik meg, hogy ugyanazt találja. Félelem mindenütt, idegen gyűlölet mindenütt, erőszak mindenütt. A világ forrong, a világ lázong, a bőrszín miatt, annak másodrengű állampolgársága miatt küzdenek, zavargások vannak, pusztítás van, káosz van, világszerte, a nagyvárosoknak a története, a híradások erről szólnak. Meg arról, hogy törvényes keretek között öli az ember a másikat. Nem meglepő, sajnos nem meglepő, amit látunk. És hadd nevezzek meg egy országot is, Jement, ahol éppen most zajlik a világ humanitárius katasztrófájának az egyike, vagy a legsúlyosabbika. 12 millió gyerek van 5 éve oktatás nélkül. Mi, akik most a vírus miatt iskolák nélkül maradtunk, át tudjuk ezt érezni. Milyen, amikor még ez sincs? Milyen lehet az, amikor még digitálisan, se semmilyen módon nincs iskola? 5 év óta háború van, polgárháború egy országban. Nem marad ez nyomok nélkül. A gyerekeknek a 48%-a az éhínség miatt maradandó károsodást szenvedett. Értelmileg, fizikailag, 48% következő nemzedékben fizikailag is beteg. És persze a koronavírus ott is jelen van, és mondhatjuk nekik, hogy mossanak kezet, de tiszta ivóvízük sincs. Szóval testvérek, nem meglepő az a nyomorúság, amit itt látunk, azt kell mondjuk, hogy sajnos a világ állapota, az ember állapota nem változott. Sem az első könyvről a másodikra, sem a másodikról a 2020. esztendőig. Mózes története, és amit olvasunk, de ami a világban körülöttünk zajlik, ez a sötét háttér, mind fény után kiállt, mind azután kiállt, hogy mikor jön egyszer a megmentés, hogy mikor jön egyszer a helyreállítás, hogy mikor jön egyszer egy név. Egy név, akinek elég hatalma van arra, hogy véget vessen ennek, hogy megzabolázza a hadurakat, hogy ráparancsoljon a gazdagokra, hogy osszák meg a javaikat. Mikor jön egy név, olyan erő, aki képes ezt véghez vinni? Ez a mi történelmünknek is a nagy kérdése, hogy az a mérhetetlen igazságtalanság, ami a világban van, hogy fog egyszer csak megváltozni, kinek lesz rá hatalma, akarata ezt véghez vinni. A felolvasott igének is a név a központi fogalma. Istennek a neve. Azt látjuk, hogy itt új néven mutatkozik be az Úr, és közben ez az új név régi név. Nagyon érdekes a Szentírásnak ez a kettőssége, hogy nem más Istent ismerünk meg, ugyanazt az Istent ismerjük meg, csak más néven, és ez mégis valami újat jelent. Ábrahám, Izsák és Jákob istenével találkozunk, aki beszélget Mózessel, aki megszólítja Mózest, és azt mondja, hogy mégis új nevet adok nektek, ahogy eddig nem ismertetek. Az a név is előfordul már az első könyvben is, de ennek az új névnek a magyarázata arra most van szükség, ebben a mostani helyzetben, mert most rabszolgaság van. Mert most olyan távol vannak Isten korábbi ígéreteitől, hogy a nép végét vizionálják. Ebbe bele fognak pusztulni. Idegenben, rabszolgaként, módszeresen gyilkolva őket. Új helyzet, Isten új orcáját mutatja, és az a név, amit látunk, az mégis folytatás annak, ami előttünk volt. Láttuk Istent, amint megszólítja Ábrámot, és neki is új nevet ad. És egy embernek, aki ismeretlen, azt ígéri, hogy olyan neved lesz, hogy az egész világ ismerni fogja. És azt ígéri neki, hogy egy nomádnak, aki vándorol, hogy lesz hazád, ahol otthon leszel. És azt ígéri a meddőházas párnak, akinek nem lehet gyermeke, hogy lesz folytatása az életednek. És a halott test is meg tud elevenedni. Csoda ez, és azt hiszem, hogy senki nem akar máshova menni, mint ehhez az Istenhez, aki képes biztonságot teremteni ott, ahol káosz van, aki képes a halálból is életet hozni, aki képes a széthullásból, a megsemmisülésből mégis nevet szerezni, amelyik megmarad, megtartani stabilitás, biztonság, önazonosság, hogy tudom, hogy ki vagyok, hova tartozok. Ezt jelenti Isten neve. Így van jelen. Ábrahámmal is így van jelen Mózessel. Semmi újdonság nincs ebben. És mégis azt látjuk, hogy Isten az a 7.-8. vers bizonysága szerint, akit új oldalról ismerjük meg, hogy ebben a nagy nyomorúságban is, az Úr ezt mondja, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, meghallottam segélykiáltásukat sanyargatóik miatt, mert ismerem fájdalmukat, el is megyek, hogy kimentsem őket Egyiptom kezéből, és elmegyek, és elvigyem őket arra a földre, amelyiken bőség és biztonság van. Olyan Istennel van dolgunk, olyan Isten jelenti ki magát, adja nekünk az ő nevét, hogy ismerjük őt, aki lát, aki emlékezik, aki hallja a kiáltást, és aki beavatkozik. Ezt jelenti Isten neve, új neve, hogy én vagyok, hogy én veled vagyok, hogy én ott vagyok, hogy én melletted vagyok. Mózes sem a megszólítás izgatja. Nem azért kérdezi Isten nevét, hogy mi a te neved, aki elém álltál, Istenem. hogy kell rendesen megszólítani téged, hogy a szabályok szerint tudjalak téged imádságban megszólítani. Nem ez érdekli Mózest, hanem hogy ki vagy, hogy mit várhatok tőled, hogy mit akarsz adni. A név ezt jelenti, és szójáték, mert a lét ige bujkál a Jahve névben. Aki van, aki volt, aki lesz, akit majd fölismersz magad mellett, aki mindig ott lesz veled, ő mindig is az volt, és az marad, akinek mondta magát, és mégis mindig lesz valami új, amit fölfedezel belőle. Ő a létező, és nem kap mást, mint ezt Mózes, hogy én a vagyok. Nem lehet Istent más módon definiálni, nem lehet Istent más fogalommal leírni, mint aki létezik, hiszen az ő szavára állt elő a világ, minden létező az ő létéből nyeri az életet. Hogy lehetne őt más fogalommal meghatározni? Ő az, aki van, és minden más azért van, mert aki van, akarta, hogy legyen. És ahogy olvassuk tovább Isten nevét, és ezt a beszélgetést Mózessel, azt látjuk, hogy egy újabb meglepetés, amivel találkozunk, hogy nem csak Isten neve szerepel itt, hanem Mózesnek is a neve. És ez különleges. Különleges, hogy az, aki van, aki a mindenség, az nevén szólítja Mózes. Nem magától értetődő, akinek olyan hatalma van, hogy a gonoszt jóra tudja fordítani, hogy a halálból életet teremt, a semmiből valamit előhív. Az mondhatná azt, hogy 2422-es te jobbra mész, és azt fogod mondani, hogy az parancsolhat. Az történik, amit mond. Nem számot mond, hanem nevet. Mózes, Mózes. Nem robotként, tárgyként kezeli az embert, hanem nevén szólítja, és azt mondja neki, hogy én tudom, hogy ki vagy. Én tudom, honnan jössz. Én tudom azt is, mi fog veled történni. Csoda azt látni, meglepetés, hogy Isten így áll mellettünk, hogy ott szólít meg bennünket, ahol vagyunk. És a csipkebokor, amelyik ég, nem önmagában izgalmas, és meg annyi racionális magyarázat született, hogy a lemenő napnak a fénysugarai azokon a tövises ágakon megcsillannak, és minthogyha lángolnának, és semmire nem megyünk, testvérek. Nem jutunk előrébb az igében, ha itt megállnánk, és megfejtettük a titkot, hogy mitől égett az a csipkebokor úgy, hogy nem égett el. Nem ez az érdekes, hanem az a meglepő, hogy Isten oda lép, és fölveszi a ritmusát Mózesnek, és azt mondja, hogy ja, én tudom, hogy téged mi izgat. Én tudom, hogy te hol vagy. Na, hát akkor oda teszek neked egy természeti jelenséget, amit nem tudsz megfejteni, és azon keresztül szólítalak meg. És már rég nem a csipkebokorról szól a történet, hanem arról, hogy mi a neved, Istenem, és hogy te Mózes vagy, és mi történik veled. Meglepő, ahogy Isten mellénk áll. Meglepő, amit enged, amilyen kapcsolatra meghív. Mert mondhatná, hogy 2422-es, fölállsz, elmész, ezt mondod, ez történik. De Mózes azt mondja neki, hogy hát én, Uram, én nem megyek. És majd olvassátok végig az igét. Elképesztő. Mózes eljut odáig az Istennel való beszélgetésben, hogy azt mondja Istennek, hogy Uram, küldj mást, akit küldeni tudsz. Mert engem nem tudsz. És Isten engedi. Mózes, Mózes, tudom, ki vagy. Tudom, mi az utad, és nem kényszer zubbonyt parancsolok rád, de mégis hívlak, de mégis viszlek magammal. És ha te minden módon tiltakozol, és nem akarsz beszélni, majd állítok melléd Áront, a testvér. Látod, már ő elindult, már ő keres téged, már ott van. Majd én végigviszem, majd te alkalmas leszel, te ne félj. Mert én veled vagyok, mert én vagyok, mert megismersz engem, hogy ott leszek. Ezt a kettősségét az Úristennek, hogy ő a semmiből életet teremt, és mégis nevén szólítja az embert, és hozzáigazítja a lépteit, ezt Jézusban látjuk leginkább. Ő benne ugyanez a régi, és új Isten van előttünk. Ugyan ő az, aki megjelenik, és ráismerünk, hogy Immanuel, hogy velünk az Isten, hogy tudja a tanítványainknak a nevét, hogy nevén szólítja az embereket, hogy Zákeus nevénél fogva hívja le a fáról, hogy mindenkit ismer, és mégis engedi magát az emberek kezébe adni, és adja magát egészen oda, és győz ugyanúgy a gonosz fölött, ugyanúgy a halál fölött, és föltámad, és megvált, és helyreállít. És ha ezen csodálkozunk, mert végtelenül meglepő, akkor ezek után azon nem fogunk csodálkozni és meglepődni, hogy Mózest pedig mindezek után nem csak elhívja, hanem el is küldi. Hogy azért szólítja meg, hogy küldje. Ez nem meglepő mindezek után. Mert Isten a szabadító, és a küldetés, amit rábíz, az a szabadítás. És csoda látni, ahogy Isten ezt véghez viszi, hogy ez igaz globális szinten, hogy egy korabeli éhínséget egy családon, egy emberen keresztül meg tudott menteni, hogy Józsefen keresztül a gabonát begyűjtötték a hét bőesztendőben, a hét szűk esztendőben megmenekült, az az egész térség. És csoda ez, hogy ezt meg lehet élni egy nemzetnek, egy nagy családnak a szintjén, hogy amikor rabszolgaként gyilkolják őket, akkor odaáll melléjük, és Isten kiemeli őket onnan. És csoda, hogy ezt meg lehet élni személyes szinten is. Erre csak az Úristen képes, hogy így fűzi össze a világot, egy néptörténetét, benne az embereknek személyes történetét névre szólóan. Mózes, aki megmenekült, aki azt mondta, hogy gonosz ez a világ, hogy nincs rendjén, hogy ahova én tartozom a népemet, rabszolgaként gyilkolják, és föllázad, és megöli azt a rabszolga hajcsárt. És ez mindez csak arra jó, hogy ő meneküljön el, és csalódottan a pusztában legelteti az állatokat, és elfelejtette, hogy ki ő, és elfelejtette, hogy honnan jön, és hogy mit akart ő csinálni, mert semmire nem jutott a maga terveivel. És Isten ezt az embert emeli ki. És őt hívja meg, hogy ismerje őt, hogy tudja a nevét, és hogy ebben a névben megtalálja a maga küldetését, a maga életét, és őt küldi vissza. És Mózes persze, hogy azt kérdezi, hogy ezt nem lehet. Nem fogom tudni a gazdasági rendszert megváltoztatni, nem fogom tudni az első számú hatalmat térdre kényszeríteni. Nem fog megtörténni. Isten azt mondja, hogy én veled leszek. Ennyi elég. Kap jelet is. A jel az olyan, mint végig a Bibliában. Az a jel, hogy majd itt fogtok imádni engem ugyanezen a helyen, amikor kijöttök, mert megszabadultok. Ez a jel olyan jel, hogy a hit számára adatik. Hit nélkül ez semmi. De a hit végig erre néz. Mózes, amikor remegő térdel ott fog állni majd, a fegyvertelenül, eszköztelenül, Isten nevével, ott fog állni a fáraó előtt, a emberi hatalom előtt, akkor ebbe kapaszkodik. Isten megígérte, hogy itt fogjuk tisztelni az ő nevét, hogy mi az övé vagyunk. Engedd el az én népemet, hogy tiszteljük az Urat a pusztában. Ez a reménység, a hit érti a jelet. Ezt kapja Mózes, hogy kitartson, hogy tudja, mi a cél, ahova megy. Ja, és még kap eszközt is. Mert Isten nem eszköz nélkül küldi el, fölfegyverzi mindazzal, amire szüksége van, és a kezébe ad egy botot. Ez fantasztikus, nem? Mózes, menjél Egyiptomba, szabadítsd fel a rabszolgákat, győzd le a fáraót, minden eszköz a kezedben van, egy bot. Ez biztos elég lesz. Elképesztő. Mert semmire nem elég egy bot, de mégis. Isten hatalma által ez a bot lesz az, amelyiket, amikor a Nílus vizébe teszi, azt vérré változik. Ez a bot lesz az, amelyik előtt megsemmisülnek Egyiptom varázslói, mágusai, okkult praktikái. Semmivé lesznek. Ez a bot lesz az, amelyik az égbe emelkedik. Egyiptom tényre kényszerül, a hatalom leborul. A fáraó könyörög, ez a bot lesz az, amelyikkel ráver a vörös tengerre, és az falként megáll előttük. Ez a bot lesz az, amelyikkel a sziklára vág a pusztában, mert szomjan halnak, és a sziklából forrás fakad. Kapott eszközt. Vagyok, aki vagyok. A vagyok küld téged. Ott leszek. Amire szükséged van, minden ott van. Amilyen Mózes kezében a bot, olyan Isten kezében Mózes, de nem tárgy. Mózes, Mózes, neve van, ember, az Isten embere. És testvérek, ha meglepő, hogy Isten milyen, régi új nevet ad, ha meglepő, hogy nem adja oda világot a gonoszságnak, hogy a rosszból is jót tud kihozni, nem meglepő, hogy az embert küldi, hogy menj és végezd el a munkát, légy te a szabadító, légy te az enyém, és munkáld az én tervemet. Nem meglepő. És ma is erre hív bennünket, egész más világban, és mégsem egész más világban. Mert Isten nem mond le sem a világról, sem rólunk, az emberről, mert Isten nem adja oda a világot a pusztulásnak, nem az ő akarata, a háború, a gyilkosság, a káosz. És minket küld, hogy menj, légy az emberem, én vagyok, aki vagyok, ott leszek. És lehet, hogy nevetséges, hogy mivel menjek én ebbe a világba az Isten tervét megvalósítani, min van nekem? Testvérem, van egy botod? Mert annyi elég. És nem mondd, hogy semmid nincs. Mert Isten veled van, akkor van minden, amire szükséged van. Egy családnak a történetét hadd mondjam. Őnekik ez a bot, hogy nevelik a gyermekeiket. Hogy az Isten tervére, útjára, gondolataira, Isten ismeretére tanítják. És mikor elvégzik az iskolát, elvégzik a gimnáziumot, ezek a 18 évesek, ösztöndíjat alapítanak, minden évben a fizetésüket odaadják a diáktársaiknak, hogy aki a legjobban sportol, aki a legjobban tanul, annak legyen motiváló erő. 18 évesen valaki, mert ezt hozta otthonról, azt mondja, itt van a pénzem, én ezért dolgozom, én így dolgozom, hogy ti, akik utánam jöttök, lássátok, hogy minek van értelme. Ez közeli ez a példa, a miénk. De hadd mondjak egy másik példát a világnak egy másik végéről. Készültem erre az igehirdetésbe, és beleszerettem ebbe a történetbe. Ez egy ausztrál történet. A 20. századnak az első felében játszódik, és úgy hívják a főszereplőjét, hogy Arthur Stace. Senki nem ismeri az ő nevét, mert nem a nevéről ismert ő. Ez a fiatal ember nagyon rossz körülmények között nőtt fel, 10 évesen alkoholfüggő. Aztán jön az első világháború, az nem segít rajta. Írástudatlan, nem járt iskolába, bányában dolgozott, katona volt. Amikor elkezd élni, az az a pillanat, amikor egy istentiszteleten Isten megszólítja őt. Onnantól kezdve elkezdett élni. És az ige, ami lenyűgözte, és ami beleíródott az ő egész életébe, gondolkodásába, hadd olvassam ezt föl, Ézsaiás 57. fejezetéből, 15. 16. vers. Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik. Szent az ő neve, magasságban, szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét, mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom, hiszen elalélna előttem a lélek az emberek, akiket én alkottam. Örökké valóság, eternity. Ez, ami ennek a fiatalembernek a szívébe íródik, hogy az Isten erre hívott meg, hogy nem a pusztulásé ez a világ, hogy Isten a megtört szívűekkel lakik, és az örökké valóságba akar bevinni, hogy helyreállítja ezt a világot és az életet benne. Hol fogod tölteni az örökké valóságot? Ez dobol benne. És kell mennie és írnia, milyen van. Egy ilyen élettörténettel írni se tud, nem telt iskolába, és mégis kaligrafikus betűkkel írja le, van egy krétája. És telefirkálja színinek az utcáit 35 éven keresztül. 4 órakor kell, imádkozik, hova kell ma mennem, és firkál az aszfaltra, eternity, eternity, örökké valóság. És az ember, akkor talán 2 milliós a város, belebotlik ebbe a szóba, mindenütt itt jelenik meg, meg ott jelenik, mi ez? Nem is gondol az ember az örökké valóságra, az én tervem, az én világom, az én program, az én dicsőségem, az én gazdagságom, örökké valóság. Hol fogod tölteni az örökké valóságot? Mert Isten meghívott. Egy kréta ennek az embernek a kezében, meg 24 előzetes letartóztatás, mert a graffitit akkor is büntették. De nem érdekli, mert nagyobb hatalom bízott meg. Imádkozik, hova kell menni. És tudjátok, 2000-ben a Sydney Olimpia megnyitóján ott van ez a szó. És amikor az új millenniumot ünnepli a város, Sydney, ezt a szót írja ki. Eternity. Az evangélium. Egy széthullott élet, akire ráköszön Isten, Mózes, Mózes, akinek kimondja a nevét, akivel együtt akar lenni, vagyok, aki vagyok, és akinek a kezében egy kréta. Ennyi az eszköze. És a jubileumot, a millenniumot, az olimpiát ezzel kezdi a város. Az evangéliummal Isten nem mondott le, Isten a jót is, a gonoszt is rosszra fogja, a gonoszt is jóra fogja fordítani. Annyi meglepetés van Istenben, az nem meglepő, hogy ő az embert küldi. Mit van, testvérem? Mit van, amivel elhívott és elküld téged, hogy az ő tervében légy jelen és munkáld azt? Használd, amit Isten a kezedbe adott, mert az elég. A vagyok mondja ezt, aki velünk akar lakni. Ámen. Csendben vigyük a magunk imádságát Isten elé. Jézus Krisztus, te vagy az Úr. Te vagy, aki igazán ítélsz. Neked van hatalmad élet és halál fölött. Előtted állunk, és halljuk a te ítéledet. Az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, és azt teszi tisztátalanná az embert, ami belőle jön. Igazat kell adjunk neked, Urunk. És nem akarjuk magunkat menteni. Csak azt nem értjük, hogy hogy van, hogy te még szóba állsz velünk. Hogy van az, hogy te hívsz. Hogy van az, hogy te ott szólítasz meg bennünket, ahol vagyunk elveszve, vagy éppen megtévesztve, önámításban, vagy báványimádásban. Hogy van az, hogy te nem adod fel, hogy a rosszat jóvá fordítsd. Hogy van az, hogy te, aki egyedül vagy szent, ott akarsz lakni a tisztátalannal. Láborulunk előtted, szereteted előtt és a jó híred előtt, hogy te az Úr értünk jössz, és ezért a világért. És csodálunk, ahogy a világ egészét uralod, egy nép sorsát kezedben tartod, és benne az emberekét személy szerint. És kérünk téged, hogy ne hagyd ki minket ebből. Sem személy szerint, sem református gyülekezetként, sem magyarként, sem európaiként, sem semmilyen módon is szinten. Ne hagyd ki bennünket, Urunk, a te jó tervedből, és könyörülj meg a világnak. Azon a pontján most különösen Jemenért imádkozunk. Neked van hatalmad. Egy víruson keresztül az egész világot leállítani. Urunk, kérünk, cselekedj. Légy ott a szenvedőkkel. Légy a családokkal, a gyerekekkel, és légy a hatalom viselőivel. Avatkozz be, kérünk. És köszönjük, hogy Általad egy bot is elég az embernek, vagy egy darab kréta, vagy a családi otthon, hogy neked szolgáljunk, és a világ megváltozzon. Urunk, kérünk, lelkeddel vezérelj minket, és tégy alkalmassá, hogy a te embereidként éljünk ebben a világban. Örökké. Ámen. Imádkozunk együtt, testvérek, az Úr imádsággal is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.